Utcafront. A Klubrádió építészeti műsora. Granada 3.0, avagy harmadik városi séta Granadában Szilveszter Ádámmal. Kik voltak azok a 32-esek? Róluk nevezték el a Baross utca és József körút kereszteződésénél található kis kiszélesedést, mégpedig 1933-ban, azonban e név jó 150 évvel korábbról származik, a részletekről Torma Tamást halljuk. Egy csodálatos íbl palota a Clark Ádám téren, Kelecsényi Kristóf építész történeti rovata. Budapest legkeskenyebb lakóháza, mindössze 6,2 méter széles, piciny udvarán akár a Harry Potter féle gonosz varázslók is feltűnhetnének. Erről a vízióról Fürdős Zsanett újságíró mesél. Maga a földi csoda, ahogyan a kővágó őrsi zsinagóga 200 éves épülete megmenekült, a menekítő alapítvány elnöke Justin Ádám a vendégünk. Közösségi tér a villamosvonal alatt, avagy mit rejt a kettes villamospálya viaduktja, Kozár Alexandra élménybeszámolója. Városi tükör. Granada 3.0, Szilveszter Ádámmal, tehát a harmadik menetünk következik ebben a csodálatos városban. Igen. Ugye én a hívószót mindig azt mondom, hogy Alhambra, akkor mindenki tudja, hogy ott vagyunk, de hát már elhagytuk, ugye, már jól bejártuk azt a részt. Igen. Menjünk tovább.
Igen, tulajdonképpen föl kell eleveníteni azokat a történelmi ismereteket, amik ennek a Iberiai félszigetnek a furcsa sorsát eredményezték. Hát azt kell tudni, hogy az Római Birodalom területére esett. És azt kell, arra már beszéltünk, hogy Julius Cézárnak voltak itt telepítései. Na most, amikor megjelentek a vizigótok a birodalomban, 378-ban volt egy nagy csata Adriápolisban, ma Edirne. Nagyon érdekes, hogy a kereszténység viszont államvallásá vált, nagyon fontos tudni, 390-ben Nagy Teodózius, aki éppen az Iberiai félszigetről származott, a vizigótok is keresztényeké váltak. És elfoglalták azt a területet, ahol keletkezett ugye a vizigót Barcelona, ami egy pun városi alapítvány volt, és úgy néz ki, hogy ezek a vizigótok egészen a iszlám hódításig gyakorolták a hatalmat. Katolikusok voltak, de nem római katolikusok, azt ők 596-ban vették föl, első Szent Gergely pápa idejében.
Addig keresztények voltak, de nem tartoztak Róma alá. Nem,
és ariánusok voltak, tehát nem fogadták el a Krisztus jelenetet. Igen.
Tehát ők az iszlámig, az iszlám hódításig ők.
Igen,
ők
és azt kell tudni, hogy a zsidóság, aki dühös politikusan szét szaladt a világba, az észak-afrikai úton elérkezett jóval az iszlám előtt, és megtelepedett az Iberiai félszigeten.
Igen, így van.
És nagyon jól érezték magukat, ha csak nem volt kellemetlen a rettetesen polgárháborús légkör. Tehát alig várták, hogy valami történjen, és tulajdonképpen annak örültek, hogy megjött az iszlám.
Akkor még.
Akkor még. És tulajdonképpen elfogadták azt az invitet, hogy ők békében élhetnek, ha adót fizetnek. Tudjuk, az iszlám hívőnek van egy kötelessége, hogy föntartja az egyházat. Ha ők fizetnek, akkor szabadon élnek. És tulajdonképpen ez nagyban, egészében meg is valósult. Az nagyon érdekes, hogy Granadában volt egy nagy űr. Tehát amikor a kordobai kalifátus elvesztette a befolyását, és összeesett, akkor tevődött át ide egy iszlám időszak, ami nagyon békés volt, mert itt megfordult, itt már az iszlám fizetett a keresztényeknek adót. És ők itt egy aranykorszakot éltek egészen 1492-ig.
Amikor ugye jön Izabella.
Hát azt kell tudni, hogy
királyné, aki mind a két népet kiüzeti, a zsidókat is, és
igen,
az iszlámot
igen, szóval
is.
A rekonkisztáról kell egy-két szót ejteni, hogy tulajdonképpen a mai Baszkföld, ami Dimbes-Dombas nehéz ugye, katonailag sikeresen mozogni, és az Aragon királyság kivételével elfoglalták. Na most ez a rekonkisztát megindult, és érdekes módon a békés időszakban is óvatlanul, hogy mindig 1088-ban Toledóban megjelent 5. Alfonzó király.
1088-ban.
És akkor együtt éltek, tehát volt párhuzamos közigazgatás a városban. Hm. Békességben.
És ez tartott egészen 1400...
Hát 1492-ben, akkor borult ki.
Igen.
Tudnilik, megjelent Szegóviába a dominikánus rendben egy fiatal prior, 22 éves volt, Tomás Torquemadának
hívja,
aki megalapította a Szent Spanyol Inkvizíció. A katolikus egyháznak volt egy ilyen szerv, az inkvizíció, ami a legtávolabbi katolikus templomba és az egyháznak a hétköznapjában is figyelte a szabályok betartását. Igen. Ez most már más volt. Nagyon érdekes, hogy anyajága, a nagymama az zsidó volt.
Na.
Torquemada nagymama.
Torquemada nagymama. Tehát igen, akkor ő anyai ágon zsidó.
Igen. És akkor elindul egy borzasztó furcsa korszak, aminek a vége aztán már gyalálatos. Most az is érdekes, hogy Kasztília, aki a legsikeresebb királyság volt, és megvette csatában Leont, utána Aragóniát tűzte ki, mert ott ráadásul unokatestvérként megjelent másik Ferdinánd, Trastámara, mind a kettő család. Azt is kell tudni, hogy Szegóviában 1472-ben királyá választották a hölgyet, a katolikus Izabellát. Tehát a katolikus királyok, az két különböző nemű, és akkor felserdett egy egész Ibériára kiterjedő spanyol állam, aminek a nyelve a kasztília volt. Amikor én Dél-Amerikában megjelentem, megkérdezték, hogy hablas castellano, sem tudom, mit akarnak, hanem espanyolt kérdezték. Na most ez a dolog, ez egyre határozottabb lett, és egyre brutálisabb lett, és miután ezek nagyon-nagyon katolikusok voltak, és az, hogy a Szent Inkvizíció megalakult, arról hírt adtak a pápának, IV. Sixtusnak, akit nem érdekelt igazán, de nagyon messze van.
Igen.
Tehát ő hagyta, tehát megmigyózt másik Ferdinánd, és hogy tulajdonképpen ő szólt. De ez a népirtásba torkollót, 97 ezer embert öltek meg. És ennek a központja Toledo volt. És ez érdekes módon hát befolyásolta a Granada életét, és ahol 1492 békesség volt. És az itt élő zsidóknak nagyon kellemes arany időszaka volt, a jelentős polgároknak érdemleges tettei voltak a közéletben, orvosok, művészek, politikusok értékezték, és gyarapították a várost. Ami pont úgy zárult, ahogy mindenütt, a toledói érsek, ez egy fantasztikus, nagy erejű politikus volt, aki egyébként a második gyóntatója volt a királynak, a nő királynak.
Igen, Izabellának.
Izabellának. Az itt megszüntette az összes egyházi létesítményt, és a zsinagóga is akkor pusztult el. És úgy néz ki, hogy 1492-ben...
Vége. Igen.
Vége. Na most ma mit tudunk erről? És hol volt ez a itteni Huderia? Ez nem a tárolnak a másik oldalán Al-Bajszínban van, amit ugye a muszlimok telepítettek be, igazán de volt 40-es város volt, de volt egy óvároska, aminek kora középkori eredete volt, és itt éltek a zsidók.
Mi az, ami ebből ma látszik?
Egy múzeum.
Csak.
Egy múzeum.
Tehát nincs zsidó negyed már.
Nincs.
Kordobában.
Nincs.
Aha.
De nagyon érdekes, hogy
a zsinagógát lerombolták.
És elűztek mindenki.
És elűzték őket, és lényegében építészetileg nem sok nyoma maradt ezek szerint. Csak egy múzeum van, ami őrzi.
Egy múzeum, ami érdekes, mert 2013-ban az állam alapította, avval a szándékkal, ami benne van az alapítási jogiratban, hogy az itt élő zsidók leszármazottjai, azoknak ez most a szülőhazája, úgy tekinthető. És nagyon sokan járnak megnézni, hát ez egy itt a szerény kis múzeum, de minden benne van, ami az ortodox zsidó életnek a relikviáit és tárgyait.
Igen.
És művészetét. És van egy másik érdekes ház, egy nagyon gazdag zsidó embernek a háza, az a Casa de los Tiros.
Igen.
A lövések háza.
Lövés?
Igen, tudjuk, amikor csata volt, akkor és erőtként működött már az államra, még nem voltak ott a nászridok, akkor ott a háza fölön repültek. Most ez egy nagyon szép ház.
És ez megvan.
Egy megvan, és ezt mindig megnézzük, mert egy belső udvar, ami kívülről egy téglaépítésű, az is egy fehér vakolat van, és fekete ablakok. És itt is az, amit a múltkor elmondtam ott a szélerakadba, hogy a kőoszlopok tetején keresztbe feketére festett fagerendák vannak.
Igen.
És az ablakok nagyon szépen vannak oszva, ezt mindig megnézzük, mert gyönyörű. És az ember ezt elhagyja, és indul visszafelé, a katedrális felé, akkor ott van egy nagyon érdekes út, az tulajdonképpen a tárolónak a betemetett föld alatti.
Ott megy a folyó alatta.
A folyó alatta, igen. Az egy nagyon szép útvonal, és avval ki kell menni odáig, mert aztán a tároló megjelenik. és ott útközben van két nagyon szép tér. Az első tér az azért nagyon jó, mert a melegben le lehet ülni valami hűvöset inni. Én ajánlom a Verde Jose Rueda című fehér bort.
Na jó, ha jól be van hűtve.
Be van hűtve, meg hát remek konyha is van, tehát ott mindig megpihenünk. És az ember tovább megy, az egy nagyon érdekes pozíció van, mert ott már szinte alatt vagyunk, de látszik a lobogó zászló azon a szirten, ahol áll ez az erődítmény. És alatta van egy nagyon szép kis templom, Santa Ana e Saint Gilles, amit érdemes megnézni, és ebben szemben viszont van egy nagyon szépen csinált barokk középület, ami tartományi bíróság, és egyben ellátja a városi teendőket is. Tehát egy-kettő.
Álljunk meg itt.
Itt, és itt tulajdonképpen...
Ettünk, ittunk,
és még mehetnénk, de ami fontos volt, azt láttuk.
Így van. No, Granadát keresztbe kasul bejártuk Szilveszter Ádámmal, azt hiszem lehetne még tovább esélni, de inkább akinek van alkalma, jusson el oda, és menjünk tovább jövő héten.
Hát elmegyünk akkor Rondába.
Ronda?
Ronda.
Menjünk Rondába.
A legszebb, okay. Legszebb városok egyik a világon, ez a Ronda.
Budapesti séta.
Ha a Lánchídon átmegyünk Buda felé, most már inkább csak gyalog vagy biciklivel, vagy taxival, vagy busszal, de jobb gyalog, akkor megérkezve a Clark Ádám térre, jobb oldalon van egy nagyon szép épület, ez Ybl Palota tulajdonképpen, de hogy én még nem jártam belül, viszont most megnéztem a fényképeket a belső terekről, hát valami káprázatosan gyönyörű, úgyhogy nagyon örülök, hogy Kelecsényi Kristóf építészettörténész ma ezt választotta, hogy bemutassa nekünk. Szervusz, Kristóf!
Szervusz!
Minek épült ez föl? Milyen célra annak idején?
Hát ő nem véletlen a közelsége a Lánchídhoz, ugyanis a Lánchídot üzemeltető részvénytársaságnak, ugye Lánchíd társulatként ismert ez még az IP híd építésének idejéből. Szóval ez építette föl az új székházaként, hogy előtte hol volt, ezt pontosan meg most megmondom neked őszintén, én se tudom, de nem valahol a környéken, de hát ugye a híd elkészült 1849-ben, ez a ház pedig 20 évvel később 1869-ben készül el, és a tervezésre ugye Ybl Miklóst kérik föl, aki hát itt a téren már nem látható első képületével a budai takarékpénztárral már ide letette a névjegyét erre a térségre, és tulajdonképpen akkor ez egy nagyon fejlődő területrész volt, ugye nyilván a Lánchíd hídfőjével rendezték a rakpartokat, és hát az 1860-as évek folyamán nagyon beépül, átalakul ez a környék, ugye addig ez a vízi városnak, ez a kis degzugos, földszintes, egyemeletes házai húzódtak ugye nagyjából idáig, szóval egy igazi változást hozott ebben a Lánchíd, és hát ez a modernizálódó, akkoriban modernizálódó Budapestnek egy ilyen nagy új tere, térsége volt a Clark Ádám tér, a későbbi Clark Ádám tér és környéke, és hát ugye a Lánchíd az üzemeltető részvénytársaság pedig értelemszerűen itt a híd környékén építetett magának egy ilyen palotát, tényleg hát gyönyörű rálátással a hídra. A dolognak a pikantériája azonban az, hogy 1870-ben, ugye, amikor a Margit híd építése már elkezdett zajlódni, akkor ugye az egész problematika, meg az eredetileg megkötött szerződés, hogy ugye hát a hídván, meg ugye úgy kötötték meg a szerződést a részvénytársasággal, hogy kikötötték, hogy hány kilométeren belül nem építhet hidat az állam vagy a főváros, és ebben a Margit híd beleesett. Nem volt egy nagyon előrelátó szerződés, de hát ne kritizáljuk őket, mert tulajdonképpen addig meg egy híd sem volt a Dunán, úgyhogy kigondolta volna, hogy ilyen gyorsan jönnek a továbbiak, és emiatt ugye ezt a részvénytársaságot kivásárolta a magyar állam, egyszerűen megvette, és akkor ilyen módon lehetett rendezni ezt a kérdést. Na most innentől fogva ugye hát az épület eredeti építetője tulajdonképpen szűk egy év használat után ugye gyakorlatilag kikerült a képből, és hát azóta ugye ez az épület nagyon sok minden volt. Egy ideig a fővárosi közmunkák tanácsa is működött itt, aztán az elköltözött a Döbrentei térre, egy hídfővel lejjebb, az az épület nem áll ma már, aztán onnan költözik majd a két világháború között a Madácsházadba, ugye abba a nagy boltív, hatalmas átjáró fölé. És ők voltak itt, aztán utána pedig mindenféle bírósági intézmények, közigazgatási bíróság működött itt, majd ugye 1945 után, 50-ben, ugye amikor a akkor már Magyar Népköztársaság legfelsőbb bíróságát, tehát az egykori kúriát, ugye kiköltöztetik a Kossuth Lajos térről, akkor rövid ideig itt van a Magyar Népköztársaság legfelsőbb bíróság, és annyira nem rövid ideig, egy másfél-két évtizedig, azután pedig mindenféle egyéb használat után ugye privatizálva lett az 1990-es években a palota, és egy nagy felújítás után az ezredforduló körül ugye hát egy magánirodaházként üzemel.
Ugye megúszta azt, hogy össze-vissza átépítsék belül, vagy nem tudom, mert nem jártam benne.
Én amennyire tudom, tehát azért nyilván ennyi felhasználó, az mindig változtatott valamit. Ugye a Lánchíd részvénytársaságnak a palotának tulajdonképpen az a különlegessége az épületnek, hogy a fő utca határolja a Clark Ádám tér és a Rakpart. És ugye a kettő között van egy elég erőteljes szintkülönbség. És ugye ami a főutcai oldalon a földszint, az a Duna felé az első emelet. Uh-huh. És ugye ezen a részen, itt az első emeleti részen, ott volt egy gyönyörű szép teremsor, térsor, a RT-nek az üléstermével, a könyvelésnek a helységeivel, a mindenféle munkaügyi terekkel, ezeket nagyon szépen megcsinálták. Tehát ez egy reprezentatív teremsor volt, a korszak, hogy mondjam, ilyen felső kategóriás irodáinak a tulajdonképpen a sajátja, és hát aztán ebből ugye maradtak valóban belső részletek meg, tehát én is úgy tudom, hogy ez túlélt, ha nem is minden részletében, de túlélte ezt az előbb elmondott sokféle felhasználási célt, mert végül is ugye mindegyik használó azért elég hasonló volt, tehát nem váltott úgy funkciót, hogy mondjuk szálloda legyen belőle.
Igen, vagy lakóépület.
Vagy lakóépület, amiatt nagyon át kellett volna alakítani, tehát mindig ez az irodaház jellegű használat volt a jellemző. És hát ugye az épület maga az eredeti felépítésében is ugye olyan, hogy ezt jól ki tudta szolgálni. Ugye egy ilyen két szobasoros szárnyakkal rendelkezik a három köztér felé, és akkor ahogy van egy ilyen nyúlfarknyi kis belső udvara, az tényleg elég picike, és ugye annak a végében meg tulajdonképpen ez az északi szárny, az pedig, amit ugye nem látunk közterületről, az pedig a mellék lépcsőházat tartalmazta, tehát ott lehetett följutni. Egyébként ugye a fő utca felől van a szép nagy bejárat, és hát eredetileg azért itt még körház, meg mindenféle étterem is működtek, tehát van is olyan fénykép az épületről, hogy ki van ráírva, hogy körház, úgyhogy volt itt minden, ugye gyakorlatilag a nyilvánosság számára viszont ugye azért az elmúlt években, évtizedekben nem nagyon volt ez látható.
Lánchíd RT egykori palotája a Clark Ádám téren. Keresztényi Kristófnak nagyon szépen köszönöm, szervusz!
Szervusz!
Perspektíva.
Most egy olyan térről fogunk hallani, aminek nagyon sokáig nem is volt önálló neve, aztán lett egy neve, mégpedig történelmi, de nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy mire is vonatkozik. A budapesti, pesti oldalról beszélek, a 32-esek teréről, amiről most részletehíben hallhatunk Torma Tamástól, az Egy Hely blokk szerzőjétől. Szia Tamás!
Szervusz Péter, üdvözlöm a hallgatókat.
No,
igen, hát hol vagyunk, ez a legfőbb kérdés.
Igen.
Nagyjából a körút egyik szakaszán vagyunk, a Baross utcánál, és ez valahol a Korvin negyed és a Csarnok negyed határán van. Félúton megálló 4-es, 6-os, mennek kifelé a buszok a Baross utcában, és hogy miről kapta a nevét, ugye, mert mi ez a
32-esek.
A 32-esek egy honvéd gyalogezred volt, amit Mária Terézia alapított, és az első világháború végéig léteztek. Uh-huh. Ez volt a 32-es. A 32-esek, tehát az osztrák örökösödési háborúig megyünk vissza,
no.
1740, tehát Mária Terézia uralkodásának az eleje, amikor elég rossz helyzetben volt a birodalom, de a magyar rendek képviselői az országgyűlésen életüket és vérüket ajánlották.
Van ennek nyoma, egy tábla.
Ekkor, így van, ekkor alakult ez a gyalogezred a Felvidéken, akkor az akkori parancsnok a gróf Gimesi Forgács Ignác volt, és csak később kapta meg a 32-es hadrendi számot, ebből lett 32-esek. Mária Terézia halála után aztán ezt a ezredet Budapestre helyezték, és szép lassan idővel a főváros házi ezredévé szelidült, tehát nagyjából innen érzékelhető vagy értékelhető az, hogy miért is róluk kapta a nevét, de az jó 200 évvel később van, tehát 1933-ban.
Már a névadás, igen.
A névadás, igen, amikor itt leleplezt a szobrot Horthy Miklós, a kormányzó. Szent György István szobrászművész szobra, ez a 32-esek szobra, ez egyébként egy világháborús honvédot
ábrázol, igen.
Ábrázol, és valóban itt van egy tábla, és a keleti oldalán erről a híres Pozsony országgyűlésről,
életünket és vérünket.
Nemesek kardot rántva ígéretet tesznek Mária Teréziának. Állítólag egyébként még amikor a csehszlovák csapatok 18-19-ben megszállták Pozsonyt, és összetörték az ottani Mária Terézia szobrot, a hagyomány szerint egy darabot itt beástak a talapzat alá 1933-ban.
Á, lehet, hogy ott őrzi azóta, igen, is a föld. Azért
na, nem... de ez a névadó, de ugyebár előtte még komoly története volt a térnek, hiszen volt itt minden, volt több mozi, dohánygyár, dohányraktár, korcsolyapálya is például. 19. század közepén itt egy dohánygyár állt.
Ezt sem tudom képzelni, Tamás, mert az az igazság, hogy valószínűleg azért nem volt sokáig neve, mert hát térnek nevezni, igen, erős jó indulattal lehet, mert ez egy kiszélesedés igazából csak.
Egy kiöldösödött utca, tulajdonképpen egy ilyen Y-torkolat, mert több utca fut ki itt a körútra, de hát közben eltűntek épületek, tehát például ez a dohánygyár, majd dohányraktár is annyira súlyos sérüléseket szenvedett a világháborúban, hogy utána lebontották. És aztán így lett korcsolyapálya is például ezen a hirtelen nagyján nőtt placon, és akkor gondolom minden lett egyre inkább, hát talán nem sürgetőbb, de így felverült a lehetőség, hogy itt kapjon egy nevet is, és akkor így lett 32-esek. Tere egyébként most is egy ilyen furcsa átmeneti állapotban van, tehát forgalmi központ, buszok állnak meg, autós forgalom dübörög ott ugyebár kifelé a Baross utcában, de készült egy terv arra, hogy ezt hogyan kéne megváltoztatni, tehát épül itt, tehát megszélesítették a járdákat, megszűnt ott a kis mellékutcában az autóforgalom, és hát inkább térszerűbb lesz mondjuk így, tehát ahova lehet zöld kerül ki, persze nem veszti el ezt az áramlás jellegű állapotát, de hát mégiscsak egy olyan tér lesz, aminek neve van, és most már nagyobb, erősebb joggal hívhatjuk térnek.
Igen. Akkor a 32-esek terének első fejezete ez, Tamás. Jó, hogyha kérhetem, jövő héten folytassuk, mert van egy-két olyan épület, amiről érdemes lesz külön is beszélnünk.
Magas lesen.
No kérem, mindig vannak új hírek, hogyha arról beszélünk, hogy a kővágóvörösi zsinagógával mi történik. Ez egy nagyon hosszú történet, fantasztikus. A legújabb hír, amit a Facebook oldalról lehetett látni, vagy oldalon lehetett látni, hogy a zsinagógán elkészült az új kapuja, majd mindjárt megtudjuk, hogy ez egy rekonstrukció, vagy egy vadonatúj kapu, és hogy ott járt egy rabbi, és bizony elhelyezte a mezőzét végre, úgyhogy lassan halad a zsinagóga afelé, hogy még mielőtt elpusztult volna, jó kezekbe került, és talán egyszer egy igazi működő zsinagóga lesz. No, itt van velem Justin Ádám, a Káli Medence Zsinagóga Alapítvány elnöke. Szervusz!
Szervusz!
Először is mindenkinek gratulálok, aki ebben a csapatban dolgozott, mert a pusztulástól mentettetek meg egy fantasztikus épület, 200, több mint 200 éves, ugye? Zsinagóga. És igen, valamikor az egész medence zsidósága ide járt, pontosan, ha jól emlékszem. Pontosan. 1700-valahányban.
Így van, így van. Nem olyan rég volt Hangodi Lászlónak egy csodálatos előadása nálunk a zsinagógában először, ahol mi is tátott szájjal hallgattuk az információkat, már remélem még többször hallani fogjuk, és teszünk is róla, hogy még több helyen megjelenjen ez a prezentáció, vagy ez az előadás. De valóban furcsa most mai fejjel elképzelni, hogy egy ilyen kis falu.
Néhány száz lelkes volt mindig, nem volt
nagyobb. Abszolút nem. Az az ott körbefogta, nem tudom, 10-15 helységnek tulajdonképpen valóban, ahogy a nevünkben is benne van a Káli medencének a teljes zsidóságát, ortodox zsidóságát, igen, ugye, akik, igen, ugye neológia még persze nem volt eleinte, úgyhogy, úgyhogy ez nekünk egy különleges hely, meg hát érezni is a szeretetet ebben.
Ami megmaradt, de maga zsinagóga megvan, ugye volt a mosóház, az maga a mikve is volt?
Nem, a mosóház kint a falu végén.
Az a patak partján van?
Az a patak partján van, ugye természetes vízzel, és a nagy állatok vágása történt ott. Aha. Teljes szimbiózisban a falu lakosságával, akik ugye a mosáshoz használták, ők meg a kóser vágáshoz használták, ott volt
tök békésen kóser voltak.
Vágás, igen, és a faluban pedig volt számos olyan üzletbolt, ami, és a falu szerkezete is, tehát látszik a főutcán, hogy ez egy olyan szerkezetű falu volt, ahol az utcára nyíló üzlethelyiségek szinte egytől egyig valamilyen zsidó kereskedőnek az üzlete volt.
Ugorjunk időben, ugye a Shoah nagyon kevés embert hagyott életben, tehát négy család jött vissza,
igen,
vagy három.
De ők is megfogyatkozva, tehát inkább talán személyekben lehet.
Igen, gondolok. Nem is családok.
5-6 emberre
lehet. 5-6 ember tér vissza.
Kőbágolyosan legalábbis, igen. A környező falvakból is egy-egy fő, de tulajdonképpen eltűnt a közösség.
És akkor jön a sorsa a zsinagógának, mint annyi helyen az országban, raktár, gépállomás és egyebek, áfész, mindenféle használ, de legalább nem bontották le. Tehát ez egy isteni csoda.
Abszolút, és mi pont a napokban beszélgettünk arról, amikor néhányan ugye kérdezik a történetét a zsinagógának, az épületnek, és akkor elmeséltük, hogy hát igen, ez egy cement raktár volt, meg néhány helyi is mesélt róla, és azt mondtuk, hogy ugyan most így elszomorító arra gondolni, hogy a cementet pakoltak a háború után, de mégis megmenekült az épület, igen, tehát lehetett volna ez egy olyan tevékenység is, bármi, ami tönkre teszi az épületet, de ez nem tette tönkre, sőt...
Még a karzat is megmaradt,
még a karzat is megmaradt, valamint nem olyan rég, tavaly találtuk meg bő egy éve találtuk meg a padlózatot, ami ugye a cementréteg alatt volt, és mi ott söprögettünk, pucolgattuk mindig, amikor a fecskék ott összekakálták a padlót, akkor amikor feltakarítottuk, akkor a Vikor András, a barátom, aki nagy takarító, velem együtt, ugye gondnokok vagyunk, takarítók, igen, és minden egyéb, ő hallott, hogy valami kopog nagyon, és akkor elkezdtük még kaparni, és akkor azt mondtuk, hogy na jó, neki látunk, és az egész zsinagóga padlózatát megtisztítottuk a cementtől, és az eredeti gyönyörű, szép, kicsit jeruzsálemi kövezetet idéző
kövezet mintás.
Abszolút megmaradt, tökéletes állapotban, nyilván egy-két helyen hiányos, különösen a Bima helyén, az látszik is, az be is mutatjuk tulajdonképpen a zsinagógában, de nagyon nagy öröm van, tehát mindig van valami kis csoda, ami
igen, történik. És ez ugye a plafonon, amik festés nyomai láthatóak, azt akartam kérdezni, hogy volt-e valamiféle építészeti dokumentum? Tudtok-e valamit arról, hogy milyenek voltak a díszítések, milyen volt belülről? Mert én láttam rekonstrukciós látványképet róla, gyönyörű, egész különleges épület.
Igen, azt nagyjából lehet tudni, hogy eredeti nincs. Tehát igen, eredeti fotónk, eredeti nincs, tervünk egyenlőre nincs, nem mondom, hogy nem fogunk.
Még előkerülhet talán.
Még előkerülhet, és pont Hangodi Lászlót bíztuk meg azzal, hogy dolgozza fel a zsinagóga és a zsidó közösség történetét, úgyhogy most van neki egy éve rá, úgyhogy én majd piszkálni fogom. Ebben állapodtunk meg, úgyhogy remélem jövő ilyenkor már megjelenik valami anyag írásban is, meg egyéb formában, hogy be tudjuk mutatni minden szempontból a zsinagóga és a zsidó közösség történetét Kővágon. De nagyjából a szakértői vélemények szerint ez, szinte minden szakértői véleményt elvégeztettünk. Ilyen volt a geodéziai felmérés, a favédelem, a falvédelem, a műemlékvédelem, a statika, tehát mindent megnézettünk, mindenről készítettünk tervdokumentációt, és azt mondták, hogy 100%-ig rekonstruálni lehet az épület minden szegletét, mert elég jó állapotban megmaradtak a festések, na három festési korszakot lehet megkülönböztetni, de azt mondták, hogy ezek a motívumok, amik megjelennek, ezek felelhetőek más zsinagógában is. És az alapján, meg a megmaradt viszonylag nagy felületű festések alapján meg lehet rekonstruálni lehet, és meg lehet oldani azt, hogy eredeti formájában rekonstruáljuk, bár, és ez is egy fontos észrevétel, hogy ahogy telik az idő, amikor mi ugye nekiálltunk ennek nagy
mikor hétvel, is volt csak a dátum miatt, hogy mikor
2020-ban indult,
kezdtük. Jó.
És azóta, akkor, amikor nekiveselkedtünk, akkor azt mondtuk, fú, hát ezt fel kell újítani, és akkor most ebben a projektben, vagy abban a projektben is teljesen meg fog újulni, és ez lesz a Rumbach 2 vidéken,
igen,
ami patent.
Igen.
De ahogy jönnek a vendégeink, a látogatók, és beszélgetünk, mindenki azt mondta, hogy ennek egy olyan, hogy is mondjam, olyan aurája van, vagy olyan finomsága így, és annyira benne van az élet, hogy nem biztos, hogy a teljes felújítás lenne jó.
Hát igen, ez egy nagy dilemma minden műemléknek.
Igen, ez egy nagy dilemma, és hát ahogy látjuk például Olaszországban, meg számos helyen Európában, akár templomoknál, akár zsinagógáknál, van azért egy köztes megoldás is. Tehát nyilván ez egy szakma, ezt mi tudjuk, de talán az, hogyha megmarad az emlék, és megmarad ennek a 200 évnek a látványa is a zsinagógában, de ugyanakkor meg is újul minden szempontból is modern lesz, mármint a modern elvárásoknak megfelel nyilászáróban és egyéb más módon, úgyhogy persze a műemléki védelem az fennáll, tehát akárhogy nem lehet ezt hozzányúlni, akkor talán az lesz majd a megoldás, de hát ez még a jövő zenéje.
De azért arról nem mondhatok le, hogy újra működő zsinagóga legyen, fel legyen szentelve, túra tekercse legyen, stb.
Egyáltalán nem ennek volt. Ez az első pici lépése az volt, hogy ugye
mezüze
fönn van, van egy új kapunk, ami...
Új kapu vagy rekonstruálható volt?
Nem, ez egy teljesen új kapu, új. Nem tudjuk, hogy milyen volt a régi kapu, ez egy ilyen vacak kapu volt, amit már untunk bezárni, de ez már egy szép új kapu, meg szerintem a nívóját is megadja az épületnek, meg a helynek, meg hát persze praktikus is, meg kényelmes is, meg biztonságos is, de ugye pont nem olyan régért valamilyen kommentbe minket kritika azzal kapcsolatban, hogy szombaton csináltunk például filmvetítést a zsinagógában, és akkor ugye nekünk erre az a válaszunk, hogy mi megpróbáljuk a lehető legjobban addig mindenképpen, amíg a persze megfelelő körültekintéssel és keretek között fenntartani azt a figyelmet, ami a zsinagógát körülveszi, addig, amíg ez meg nem újul, és fel nem lesz avatva.
Igen, akkor már nyilvánvaló, hogy halaikusan kell működnie majd,
így van.
De most még lehet szombaton rendezni.
Mi megtesszük, amit tudunk, elkerülünk, amit nem, de természetesen most ez egy épületként funkcionál, igen, és mi megpróbáljuk ezt megfelelő tisztelettel kezelni, de abban a pillanatban is, bár már ott tartanánk, hogy tóra van a zsinagógában, és tudunk ott akár péntek esti minnyánt összehozni, és ott lenne közös imádkozás, akár szombat reggel, ami egyébként nem olyan sokára majd kaptam ígéretet, hogy lesz közös összejövetel, meg volt is már egyébként hanukakor és egyéb más eseményekkor, de abban a pillanatban, hogy ez tóra lesz a zsinagógában, akkor ennek zsinagóga funkciója is lesz valójában egy halahikus helyszín, ennek minden szabályaival együtt, de addig nem.
Mi kell ehhez? Pénz, ugye az alapítvány dolgozik, gyorsan, amit tudok. Magántulajdonba került az AFÉSZ után ugye a rendszerváltástól, és ti összeálltatok néhányan barátaiddal. Megvettétek, vagy az alapítványt létrehoztátok, és most alapítványi tulajdonban, vagy magántulajdonban van, ennek köszönhető, hogy megmenekül, és ma ott már ez működik és épülhet, de mi kell még hozzá?
Igen, ennek az első lépése az volt, hogy megmentsük. A megmentés, igen, az mondhatom, hogy megtörtént, mert ugye talán azt nyugodtan elmondhatom, hogy jó kezekben van, mert...
És működik
működik,
van,
vigyázunk rá, és nézik. Fejlődik. Ami kell hozzá, és én nem szeretem mindig azt mondani, hogy a pénz kell hozzá csak, hanem kell egyfajta olyan figyelem talán, vagy egy olyan értékmegőrzés, ami oda vezet, hogy majd legyen pénzünk. És ezért fektetünk ebbe rengeteg pénzt különböző forrásokból, legyen ez pályázati forrás, vagy saját forrásunk, vagy támogatás, vagy a programok adománya, jelenleg nekünk semmi más bevételünk nincs.
Csak adomány.
Igen. Csak adomány és némi pályázat, ami azért van, de ezek nem, tehát tényleg ezek nagyon-nagyon kis tételek, amik tulajdonképpen a működésre, a fű levágására, meg a nekünk hatalmas dolog volt, hogy most bevezették a vizet hosszú idő után, és azt természetesen ki is fizettük, meg az új kapu lett megcsinálva, és ezek tényleg nagy lépések, de ahhoz, hogy egy ilyen műemléképülethez hozzá lehessen nyúlni, ezt neked nem kell mondanom, számos ilyennel találkoztál, az tulajdonképpen egyik ütem hozza a másikat maga után, tehát úgy hozzányúlni, ha most a nyakunkba esne, mondok egy példát, 100 millió forint, az egy hatalmas összeg, de nagyon nagy bajba lennénk, hogy most akkor hogy nyúljunk hozzá, mert a 100 millió után jön egy másik 100 millió, meg egy másik, meg a tető, meg a födém, meg a bejárat, meg a lépcső, és akkor... Úgyhogy ez egy valóban egy nagy projekt, amit hozzáértő szakembereknek kell végeznie. Én őszintén azt gondolom, hogy a mai helyzetben mi megpróbálunk minden pályázati forrást felelni, meg mindenféle támogatást megtalálni, és nem feltétlenül gondoljuk azt, hogy az állam különböző csatornáink kellene csak lógnunk és reménykednünk, de talán mind a kettőnek a segítségével előbb-utóbb elindulhat a felújítás. Én őszintén azt gondolom, hogy az államnak főleg egy ilyen kiemelt turisztikai helyen ez feladata lenne, és bízom benne, hogy ezt fel fogják ismerni, és előbb-utóbb támogatni fogják.
Hát igen, van erre ugye némi szándék, hát a vallási turizmus, ez egy önálló ágazattá vált a kormány programon belül. Én voltam egy esztergomi konferencián, ahol erről nagyon szép ígéretek voltak, de nyilván egyelőre most szó lesz van, így az államháztartást nézem, de legalább szándék van rá, hogy mindenféle vallási helyeken a turistaforgalom is meginduljon, és ez talán van valamilyen támogatás. Milyen zsidó reneszánszt érzel a zsinagógak körül, túl az érdeklődésen, a barátin és a turisztikai érdeklődésen?
Nézd, én azt gondolom, hogy ezt sokan kérdezik, akik ellátogatnak hozzánk, független attól, hogy zsidók vagy nem zsidók, vagy megvan hozzá a tudásuk, vagy nincs meg hozzá a tudásuk, hogy ez mindenképpen érdekli őket. Egyrészt egyik oldalról én azt gondolom, hogy ennek a Veszprém megyének, meg ennek a területnek van egy, nem tudom, egy kvalitása. Van egy, tényleg egy igénye arra, ha megnézzük Veszprémet és környékét, és a kultúrához, és az idegenforgalomhoz, és a vallási turizmushoz van egyfajta erős nyitottsága, bármelyik régiót nézzük, és ez mindenféleképpen pozitív, és ez lecsapódik nálunk is. Mindig eljönnek, sokan jönnek, most legutóbb volt és lesz is egy sétánk, egy zsidó első alkalommal, neked hazai pálya Mazsikével együttműködve, egy zsidó kővágóörsi séta, ahol Cingel Szilvia vezetésével, aki már számos alkalommal segített nekünk, és nagyon, tényleg nagyon, nagyon mélyrehatóan foglalkozik a témával, és pillanatok alatt megtelt a két időpont. Nagy az érdeklődés, és nagyon szívesen jönnek. A programjaink szinte mindig tele vannak. Hozzáteszem, mi megpróbálunk kevés, de jó programot csinálni, nem csak azért, mert nincs pénzünk, hanem azt gondoljuk, hogy akármilyen programot nem viszünk oda. Megpróbáljuk ennek a kvalitásait, színvonalát magasan tartani, de az a fajta visszajelzés, az, amit kérdeztél, hogy a zsidó reneszánsza, az hatalmas. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy mi ez éltet minket, és ez tényleg erőt ad minden alkalommal. Legutóbb például a temető felújítása. Eszméletlen érdeklődés volt, meg van, és mennek, és kinyitják a kaput, ott van a kis kulcs, és akkor elkérik a kódot, és bemennek.
És a diákok Sejberből, Sarosinszki Andrásék vezetésével, diákok újítják fel,
így van.
Szépen felállították a köveket.
Így van,
és köszönet, most már nagyon szép.
Köszönet a diákoknak, köszönet a BZH-nak, hogy ebben partner volt, és hát az igazság, hogy elengedhetetlen a hozzáállás a Mazsiész részéről, hogy segítette nekünk például a régi sírok felállítását, tényleg megindító, ahogy az a temető most kinéz, gyönyörű.
Hát az is. Nagyon-nagyon sok sikert. Őszintén remélem, hogy megyünk az avatásra.
Köszönöm szépen.
Szentelésre.
Köszönöm
és
szépen.
És Justin Ádámnak, a Káli Medence Zsinagóga alapítvány elnökének köszönöm, hogy itt volt. Szervusz.
Én is köszönöm. Szervusz.
Utcafront.
Budapest épületeit, hogyha végigvesszük, akkor rengeteg leg van. Legmagasabb, legrégebbi, legszebb, legcsúnyább, stb. Stb. Most amiről szó lesz, az egészen egyedi, a legkeskenyebb ház, és Fürdős Zsanett, a Világ Budapest újságírója egy kis írásban fedezte föl nekünk ezt, hol van ez? Szia!
Sziasztok! Ez a Várkert rakpart 16.
Na, akkor gondoljuk csak végig, van ott egy egészen meglepően minden Budapesten fellelhető stílustól elütő kis keskeny épület. Milyen keskeny?
Ez, hát attól függ, honnan nézzük.
Igen?
Hogyha a Várkert rakpart fölüli oldalon, akkor 6 méter 20 centi széles. Ha viszont átmegyünk a hátsó homlokzat felé, a Döbrentei utcához, akkor már 5,5 méteres.
Akkor keskenyedik a Döbrentei felé.
Igen.
Tehát. Igen, nem is tudom, hogy lehet ebben élni, mert ebben lakások vannak.
Ebben lakások vannak, 10 lakás van benne összesen. És az érdekes, hogy eredetileg, amikor a 19. század végén épült, akkor 3 emeletes volt, de 1930-ban felépítettek rá még egy emeletet, úgyhogy így most 4.
És te hova sorolnád ennek a stílusát? Aztán beszéljünk az építészpárosról, akik csinálták, mert ez lehet egy ilyen flamand épület, el tudom képzelni Amsterdamban. Vagy.
Igen, hát ez nagyon olyan ház, ami mindenhol máshol lehetne, ilyen északi országokban, de nem Budapesten. A szakirodalom azt mondja rá, hogy neogótikus-szerű. Ezeket az elemeket végül is látjuk is rajta a tégla miatt, meg csúcséves ablakok vannak, szóval hogy ebbe lehetne sorolni, de hogy itthon nem nagyon van hasonló épület.
No, hogy épült és kiépítette?
Ezen a telken igazából mindig is álltak épületek, de az 1890-es évek végén került Mannó és Mandl Ármin tulajdonába, ők igazából textilkereskedők voltak. És akkor ők szerettek volna ide felépíteni maguknak egy házat. A tervező páros pedig Weinreb Fülöp és Spiegel Frigyes volt, akiket igazából legtöbben talán az Izabella utcai szecessziós házakról lehet
ismerni. Szuper szecessziós házról, ugye?
Ami egyébként Budapest első szecessziós háza.
Igen?
Igen.
Ez volt az első.
Ez volt az első.
Gyönyörű nap van, állatfigurák.
Igen.
Akkor,
pávák, a hosszú hajú gyönyörű aranynő.
Gyönyörű aranyból aranyozott szobrok, épületszobrok.
Igen, ez volt
ez
az első.
Ez volt az első szecessziós. Na, ebben aztán mindent beleadott a tervező páros, ami szecesszióban elképzelhető, igaz?
Igen.
Bírálták is azt állítólag sokan.
Igen, tehát hogy itthon ugye hozzá voltak szokva a historikus házakhoz, az egyszerűbb házakhoz,
és
ez pedig egy nagyon díszes, minden van rajta, amit csak rá lehet.
Szóval ők tervezték ezt is.
Ők tervezték, igen, és az a, tehát hogy nagyon furcsa megnézni a két épületet egymás mellett, hogy mennyire más stílusban.
Teljesen más, igen, de hát egy ilyen keskeny hely, az az érdekes, hogy egy ilyen keskeny kis telek maradt szabadon egyáltalán. Milyen lakások férnek itt el? Nem tudom, mennyire tudtad feltérképezni. Tehát hát, 6 méter 20 az egyik homlokzat, 5,5 a másik oldalon, a Döbrentei utca felé a homlokzat.
Olyan nagyon azért nem sikerült ezt feltérképeznünk, annyit tudunk, hogy 10 lakás van benne, és hogy a tetőtériben ott azért nagyon sok minden van. Tehát, hogy van két utcai szoba, konyha, fürdő, kamra, hal, mellékhelységek,
gardrób. Az lehet a legnagyobb lakás, nyilván a tetőtér.
Szerintem igen.
Ahol már lépcsőház nem szakít ki magának igen, külön igen. teret.
Mert ott nagyon fura, hogy bemész, és akkor a lépcsőház is ilyen nagyon kis picike, a belső udvara is nagyon pici.
Mondjuk ide zongorát fölvinni, igazi művészet.
Igen, viszont volt benne lift is.
Lift is volt?
Találtam olyan leírást, igen.
Hát ez a belső udvar, ez mindig sötét.
Igen, de hogy igazából meg ilyen nagyon kis cuki az egész, szép kovácsolt vas korlátok vannak, meg én írtam is a cikkben, nekem ez egy állandóan visszatérő hasonlatom a Harry Potter, úgyhogy én úgy gondolom, hogy olyan smi lehet, mint a filmekben az abszolútnak az a utcája, ahol a sötét és gonoszabb varázslók mászkálnak és beszerzik a titkos alapanyagokat, mert hogy tényleg ilyen nagyon sötét sikátor jellege van.
Még egyszer a tervezőpáros neve akkor?
Weinreb Fülöp és Spiegel Frigyes.
akik Budapest első szecessziós épületét is tervezték, igen, hogy így pontosan megjegyezzük. Köszönöm szépen Füldő Zsonatnak, a Villa Budapest újságírójának. Szia!
Sziasztok!
Utcafront.
Az milyen lehet, hogy az ember benn van egy nagy teremben, és akkor időnként dübörgés hallatszik felülről, mert a feje fölött elmegy egy villamos. Ez már különleges élmény önmagában, de hát a maga a hely is egészen különleges, amiről most fogunk beszélgetni Kozár Alexandrával. Szia! Mert egy közösségi tér nyílt a rakparton, ugye, itt a pesti oldalon.
Ez egy fantasztikus dolog, igen. Ez egy meglevő tér, amit gyakorlatilag 100 évig nem használtak. Na most ugye a kettes villamosról beszélünk, ami egyébként a National Geographic-nak a felmérése alapján bekerült a világ 10 legszebb villamos vonala közé, és magát a hidat, tehát a viaduktot, amin ugye ezen a szakaszon fut a Vigadó előtt, és egészen elmegy az Erzsébet hídig, tehát Lánchíd és Erzsébet közti szakasz, ról van szó. Ezen a szakaszon ugye egy viadukt, tehát egy híd szerkezet van, amit nem más, mint Reiter Ferenc tervezett, és a gyönyörű vas szerkezetes oszlopait pedig az Ibő Miklós. Tehát tudták, hogy kivel kell ezt tervezni. Na most ugye, mint minden híd alatt valami fut, hát itt ugye nem a Duna fut, mert ez ugye az a párhuzamosan megy, tehát ez maga a villamos sínnek a tartó szerkezete, hát alatta van hely, van tér. Na most akkor is volt, akkor áruraktárak voltak, mert ugye akkor még azért egészen másra használták a Dunát, ugye jöttek, mentek az árusok, és ide tették, ide helyezték el a dolgaikat, tele volt bárkával, ugye, és hát voltak kis raktárak. Illetve egy Csillag Illés nevezetű vegyes kereskedő egy nagyon sikeres vendéglőt nyitott, ami több évtizeden keresztül funkcionált, 1901-37-ig, képzeld el, még éjszaka hajnalban is lehetett meleg ételt kapni, mindenféle kétes és nem annyira kétes hírű vendégei, kuncsaftjai voltak ennek a vendéglőnek, de nagyon népszerű volt, tehát azért azt is képzeld el, hogy ilyen körülmények között tenni, inni, hogy ugye a fejed fölött
megy a villamos,
az,
igen.
Ami egyébként mintegy tehát több mint 100 éve, tehát 1900-ra már elkészült, 1890-ben kezdődött az építkezés. Na most aztán utána nagyon-nagyon sokáig teljesen használatlan volt.
Hát annyira, hogy aki a rakparton autóval ment, vagy lent sétált, például csak azt látta, hogy ilyen hatalmas vasajtók vannak a falon, fölötte megy a villamos,
van,
ugye.
De milyennek van egy gyönyörű eon zöld, tehát szinte olyan, mint egy ilyen majolika, vagy mint igen, egy... vagy mint egy pécsi porcelán, gyönyörű szép, és hát ki tudja, ugye, hogy ezek mit rejtenek. Na most ezeket kinyitották, ezeket a tereket, és a nyári szezonban egész hosszan, áprilistől októberig, azt hiszem csak hétvégenként,
igen, hétvégen,
van minden. A kiállítástól elkezdve vannak egyetemi, vannak sportrendezvények, tehát ez egy közösségi tér, kiállítások, vernisszázsok, és most is van egy vendéglátóipari egység, nevezzük étteremnek, akárminek, tehát tulajdonképpen a mai kor is tovább viszi a Csillag Illésnek a hagyományát, és hát itt ebben az a csodálatos, hogy ugye egyre inkább kezdik felfedezni ez a város és folyó egyesület, azért Vajó, ugye városnak az előtagja, folyónak az utótagja.
Vajó.
Igen, fedezte ezt föl, illetve működteti, üzemelteti, van egy honlap is hozzá, és hát mindenféle programok vannak, időszakosan persze rendezvényeket lehet, de hogy gondolj bele, hogy hát ez egy kihasználatlan tér, és hát persze ízlés se válogatja, hogy ki szeret úgy enni, hogy fölötte megy el a villamos, de mint tér építészetileg ez nagyon izgalmas tud lenni. A terreíves valóban az, ha valaki megnézi a fotókat, vagy elmegy, nagyon jó kialakítása van, és ráadásul van egy kamera obscura, és a sötét kamera, ugye, ahol láthatod azt real time-ban, hogy fölötted mi zajlik, tehát hogy hogyan megy el a villamos, hogy mi zajlik a föld felszínen, vagyis hát fent a
fejünk fölött. Kozár Alexandra, köszönjük szépen, ez is egy exkluzív hír volt, várunk jövő héten vissza. Szia!
Itt leszek. Viszont hallásra, szervusz!
Köszönjük a figyelmüket, az utcafrontot hallották, a műsort Árva Brigitta szerkesztette és Rózsa Péter vezette. Egy hét múlva várjuk Önöket.